Jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten áldjon meg bennünket. 1 Péter 3:8-tól fogom olvasni a következő szakaszt a Bibliából, ami a sorozatunknak a mai része. És ez nem másról szól, mint a konfliktusokról. Tudom, hogy nagyon szeretitek a konfliktusokat, szeretitek ezeket megoldani. Biztos nagyon jól teszitek ezeket, és nagyon gyorsan és könnyen átmentek problémákon, de talán még Isten ígéje tud nekünk néhány új dolgot mondani, hogy még gyorsabban működjenek ezek a konfliktus kezelések. Nos, tehát arra kérlek benneteket, hogy Péter első levele 3. részénél nyissátok ki a Bibliátokat, és felolvassuk ezt a szakaszt. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, ha fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, és meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Drága mennyei atyánk, kérjük, hogy ezen a délelőttön elevenedjen meg előttünk ez az ige, és szeretnénk, Uram, ha nem csak információk jutnának el hozzánk, vagy nem szabályok, vagy lehetőségek, hogy mit lehet tenni, vagy mit nem lehet tenni. Szeretnénk, Uram, ha mi tőled jön, az élet lenne belőle, és gyakorlat lenne belőle, és az életünk minőségileg tudna megváltozni, hogy amikor nehézségekbe, feszültségekbe, problémás helyzetekbe vagyunk. Drága mennyi atyánk, olyan, hogy szükségünk van arra, hogy te legyél az, aki kihozol bennünket, aki vezet bennünket, és tudjunk rád figyelni. Uram, bármi is van a gondolatainkban, és bármit is tettünk eddig jól vagy rosszul, kérünk téged, hogy most taníts bennünket, és legyen a te áldásod, Uram, ott az életünkön, a szívünkön, az Úr Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Nos, tehát akkor elkezdjük a konfliktuskezelés témát, és emlékeztek rá bizonyára, hogy Péter első levelét, ahogy elkezdtük tanulmányozni, arra bevezetőnél is említettük, és újra előjön mindig, hogy Péternek az üzenetei, amit leír az első levelében, az alapvetően egyrészt a keresztényeknek szólnak, másrészt arra készíti föl az embereket, a keresztény hívő embereket, hogy az élet különböző dolgaiban, jó és rossz időszakaiban eredményesen tudják fölvenni a harcot, a problémákat tudják kezelni, és győztesek tudjanak lenni. Tehát ne belebukjanak a nehézségekbe, hanem eredményesek tudjanak lenni. Tehát ez a szakasz is most a kőszikla gyülekezetet akarja fölkészíteni, hogy hogyan kell kezelni a problémákat, és ez azért fontos, mert meg kell állapítanunk, hogy problémák pedig vannak. Egyet értünk? Szóljon, aki problémamentes életet él, és akkor átadom neki a mikrofont, és elmondhatja egy jó bizonyságtételbe, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát problémák már pedig vannak, ma a virágvasárnap van, most nem igazán ez a virágvasárnapi üzenet a témánk, de ha megnézzük a virágvasárnapi történéseket, akkor azt kell mondanunk, hogy a virágvasárnap egy ilyen ünneplő nap, amikor Jeruzsálemben szinte az egész nép, kis kivétellel, hallelujázik, Jézus Krisztus dicsőíti, örül, hogy bejön a városba, egy ilyen felhőtlen öröm van, és ahogy vonul be Jézus a szamácsikon, és ott van ez a hatalmas ünneplő tömeg, dobálják le a ruhájukat, pálmaágakat, minden ünnepelnek, akkor a másik oldalon megjelenik néhány komorarcú ember. Hogy hívják őket? A farizeusok. És nézik ezt az egészet, és amit ők tesznek, az nem más, mint bedobják a problémát ebbe az ünneplő tömegbe, és oda mennek Jézus, és azt mondják, hogy mit képzelsz? Csillapítsd már le ezt a csűrét. Mit képzelnek ezek? Itt föllármázzák az egész várost. És erre mondja Jézus azt, amit már itt a Gergő is idézett a dicsőítésben, hogy hát oké, el lehet őket hallgattatni, de akkor se lesz csend, mert akkor a kövek fognak kiabálni. Tehát ez is egy jó példa arra, hogy amikor egy tömeg az Isten dicsőíti, az nem azt jelenti, hogy az problémamentes lesz. Mert azonnal megjelennek olyan emberek, vagy olyan dolgok kezdenek kialakulni, ami feszültséget gerjeszt, és valahogy ezeket a feszültségeket kell gerjeszteni. Jézus bölcsen gerjesztett, egyszer nem foglalkozott velük, azt mondja, oké, csináltok, amit akartok, hallgatassátok el őket, akkor kiabálnak a kövek, tehát megyünk tovább. Ez is egy problémakezelő megoldás. Nos, nézzük akkor sorba, hogy a Biblia mit tanít nekünk a problémákról, konfliktusokról. Nézzük meg egy következő igeverset, az 1 Mózes 3.14.15-ben, ami egy nagyon ismert igevers, és újra mostanában sokszor visszatérünk, azért, mert tulajdonképpen a problémáknak, vagy a konfliktusoknak a gyökere van itt leírva. Azt mondja az 1 Mózes 3.14.15-ben a Biblia, miután a bűneset megtörtént, és Isten ítéletet hirdet, az Úristen ezt mondja a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden vezei vad között, hasadon járj és port egyél egész életedben. És a konfliktusok itt indulnak, azt mondja, ellenségeskedést támasztok közötted és az asszony között, vagyis a kígyó a sátán között és az ember között, és tehát tovább folytatja, utódod és az ő utódja között, a sátának ki az utódja? Ez majd az idők végén. Az Antikrisztus. Tehát az Antikrisztus és az asszonynak az utóda Jézus Krisztus között. Tehát a végső nagy küzdelem, a végső nagy konfliktus az Antikrisztus és a Krisztusnak a harca, amiről hát előre tudjuk, hogy a papírforma fog győzni, igaz? Tehát nem kell sokat gondolkodni, hogy ki lesz a győztes. Tehát Jézus Krisztus le fogja győzni az Antikrisztusnak az erejét és a hatalmát. És itt a prófécia azt is mondja, hogy igaz, hogy te a sarkát mardosod már, mint az ördög, állandóan csinálja a feszültséget, állandóan csinálja a konfliktusokat, de Jézus mit csinál? Fejére lép, és kész. Tehát a megoldás alapvetően a konfliktusoknak a megoldása Krisztusban van. És néhány fontos területet odaírtam, hogy milyen konfliktus lehetőségek vannak. Alapvetően tehát Jézus és a sátán között egy folyamatos konfliktus áll fönt, ami soha nem lesz megoldva, csak akkor, amikor a végén, az idők legvégén, amiről azt mondja a Biblia, hogy meg lesz ítélve teljes mértékben a sátán, és ki lesz vonva a forgalomból. Most még nincs kivonva a forgalomból sajnos, tehát még aktivizálja magát. Tehát ez a konfliktus, ez folyamatosan megvan. Aztán a sátán és az ember között is van konfliktus, tehát a kísértés az folyamatosan hat rád. A sátán az próbál provokálni téged, ez a konfliktus is megvan. És mivel ez a konfliktus megvan, tehát nem vagyunk tökéletesek a bűneset óta, ezért az ember és az ember között is vannak konfliktusok. Ki szoktatok veszekedni? Nem. De azért konfliktusok vannak, amit tisztázni kell. Házastársak között, emberek között. Tulajdonképpen, ahol emberek megjelennek, ha két ember megjelenik, és közösen akar valamit csinálni, előbb-utóbb kiderül, hogy valamit az egyik így, a másik meg úgy gondol. Tehát az ember és ember között is vannak konfliktusok, és az Isten és az ember között is van egy óriási konfliktus. A bűn miatt, mert az ember bűnben él. És Isten szeretné ezt a konfliktust valahogy megoldani. Most, hogyha ezt az egészet átnézzük, akkor azt kell mondanunk, hogyha Holdra megyünk, és ott szeretnénk letelepedni, vagy a Marsra mennénk, és ott van élettér, és ott szeretnénk letelepedni, mivel ember megy oda, ezért a konfliktus ott is meg lesz. Tehát nincs egy olyan hely, ahova te el tudsz menni, és ott nincs konfliktus. Ez jó hír. Ez nem annyira jó hír, de mégis ezt mondja. És a Biblia világosan fölkészít bennünket arra, hogy konfliktusok már pedig vannak, ezt senki nem tudja elkerülni. Péter apostol azt mondja, itt a felolvasott szakasznak az elején már, hogy bizonyos konfliktusokat itt megemlít, és azt mondja, hogy van gonoszság, gyalázkodás, bántalmazás, szenvedés az igazságért, fenyegetés. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amikor átéli valaki ezeket, hogy találkozol a gonoszsággal, akkor mi történik? Konfliktus keletkezik. Találkozol egy gyalázkodó emberrel, aki pont mondjuk úgy dönt, hogy te leszel a céltáblája, akkor a gyalázkodó ember és közötted mi keletkezik? Konfliktus keletkezik, mert azért nem biztos, hogy könnyen le fogod ezt nyelni. De tovább mondhatjuk ezeket a konfliktus helyzeteket, a figyelmetlenség is tulajdonképpen konfliktusokat okozhat, félreértés, türelmetlenség, előítéletek, és sok minden, ami az emberből szinte úgy automatikusan kijön, és ez egy konfliktus helyzetet generál. Szülő és gyerek között, tanár és diák között, ember és ember között, családban, családon kívül, tulajdonképpen a társadalomban mindenütt. Tehát a konfliktus sajnos van, és meg kell tanulnunk kezelni őket. És még annyit kell mondani, hogy amikor a konfliktusra gondolunk, akkor alapvetően hát gondolhatunk jó dolgokra is, meg rossz dolgokra is, mert a konfliktus az nem mindig rossz. De majd később megnézzük. A következő képen azt látjuk, hogy a konfliktus szót, ha próbáljuk értelmezni, akkor azt kell mondani, hogy az eredeti jelentése ennek a szónak, a latin eredetie, az fegyveres harcot jelent. Tehát korábban, régebben úgy jellemezték a konfliktusokat, hogy ez a háború. Tehát amikor egyik ember megtámadja a másikat, egyik nép megtámadja a másikat, ez a konfliktus. Tulajdonképpen azóta sok minden átalakult, és sok minden megváltozott, és ma már a konfliktus nem csak háborúkra azonosítjuk, persze erre is természetesen, tehát van egy háborús konfliktus, használjuk ezt a szót, de a konfliktus sokkal inkább ilyen általános értelemben szoktuk használni, tehát mindenféle egymás ellen való zűrös ügyeinket konfliktusnak nevezzük, tehát egy ilyen általános értelemben használjuk a konfliktusnak a kifejezését. A konfliktusokról azt kell tudni azért, hogy is mondjam, ilyen nagyon alattomos tevékenység, nagyon sokszor nem ott fejti ki a hatását, ahol keletkezik. Tehát olyan, mint a háborúban, ez egy jó kép, mint amikor a katona kiveszi az övéből, vagy valahonnan mondjuk egy kézigránátot, kibiztosítja, ott van tulajdonképpen ez a robbanóanyag a kezében, de mit csinál? Eldobja, és ahol robbanni fog, az valahol máshol fog robbanni, és más valakit fog fölrobbantani, vagy megsérteni. A konfliktusoknál tulajdonképpen ezt látjuk, hogy nagyon sokszor keletkezik egy konfliktus valakiben, valaki kibiztosítja ezt a bombát, és eldobja. És valahol robbanni fog. Mondjunk néhány példát. Nagyon általános példa, nem közhelyeket akarok mondani, csak hogy értsük, hogy minden pillanatban átélhetjük ezeket. Mondjuk otthon a gyerekeiddel alig bírsz, mert sok probléma van velük. Mit csinálsz másnap reggel a munkahelyen, amikor bemész feszülten, idegesen, mert nem tudod, hogy otthon mi van, és nem tudtátok kezelni az otthon lévő konfliktusokat, összeveszel bent a munkatársaddal, vagy nem tudsz koncentrálni, nem végzed el jól a munkádat, ennek a következménye mi lesz? A főnök elkezd kiabálni veled, lesz egy főnök beosztott konfliktus, ezt esetleg nem jól reagálod le, akkor még a munkatársaidat is ráúszítod a főnökre, hogy mit képzel, miért ordibál veled, hol keletkezett a konfliktus? Esetleg este valamit a családban nem tudtunk megoldani, és másnap más emberek élvezik ennek a idézőjelbe tett áldásait. De fordítva is működik, igaz? A munkahelyen, vagy az életünk különböző területein, ahogy éljük az életünket, történik velünk valami feszültség, valami nehézség, amit nem tudunk kezelni. Ez ott van bennünk, ott ketyeg ez a bomba, és mész haza, nagyon mérges vagy, jön a macska az állat szembe, és mit csinálsz? Belerugsz a macskába. Vannak állatvédők, azok nem teszik meg, azok a ajtó félfába rúgnak bele. Tehát értitek, hogy a konfliktusok azok keletkeznek valahol, és aztán robbannak valahol, és nagyon sokszor nem értjük, hogy mi miért van. Bizonyára voltál már te is olyan helyzetben, amikor valaki úgy viselkedett, mondjuk veled szemben, amit nem értettél. És azt mondtad, hogy én nem adtam rá okot, vagy most miért nem figyel rám, vagy miért ilyen zavart, vagy miért nem mond nekem valamit, vagy miért ezt mondja, amit mond. És lehet, hogy veled semmi baja, csak valakivel neki van valami baja, és azt ő nem tudta kezelni, nem tudta lerendezni, és ezért ez a feszültség ott van benne, és mivel veled találkozott, pont rád borította. És ezt nem tudod hova tenni. Tehát nagyon sokszor, amikor ilyen emberi kapcsolatokban megjelenik a konfliktus, nem biztos, hogy haragudni kell arra valakire, akivel kapcsolatban ez a konfliktus fönnáll, mert semmi köze hozzá. Mielőtt Budaörsre költöztem, én egy olyan gyülekezetben voltam pásztor, ahol minden Isten tiszteletén 3-400 ember mozgott. Elég sok ember. És az Isten tisztelet végén mindig odaálltam az ajtóba, hogy legalább találkozzak az emberekkel, és egyszer volt egy olyan valaki, aki odajött hozzám, és azt mondja, hogy szeretné, ha tisztáznánk valamit, mert mert ő egyszerűen utálja ezt a helyzetet, és szeretné, hogyha megbeszélnénk valamit. És nem tudtam, hogy mi baja van velem, tehát nekem semmi bajom nem volt vele, szerettem, aranyos ember volt, és akkor elkezdi mondani nekem, amikor négy szem közt beszéltünk, hogy mondjam meg, hogy miért haragszok rá. Mert hogy ő nem tud így gyülekezetbe járni. Mondom, olyan kérdés, ami nem tudok válaszul, fogalmam sincs, hogy miért haragudnék rád, mert szeretlek téged. És mondd már meg, hogy miért gondold azt, hogy haragszom rád. És azt mondta, hogy az elmúlt időszakban három olyan istentisztelet is volt, amikor ott voltam az ajtónál, beszélgettem emberekkel, és neki nem köszöntem. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, cseréljünk egy kicsit szerepet. És hogyha te leszel az én helyembe, és ott vagy egyedül, és ott jön több száz ember, hát azért a valószínűség számítás alapján biztos mindig több lesz azoknak az embereknek az aránya, akikre még rá se tudok nézni, nem hogy köszönjek, hogy beszélgessek vele, mert hát aránylag rövid idő alatt sok ember fogott elmenni előttem. Tehát egyszerűen lehet, hogy a figyelmetlenségem, de egyszerűen lehet, hogy képtelenség azt, hogy ezt mindig jól csináljam. Mert hogyha ezzel megsértettelek, vagy úgy érezted, hogy én nem köszönök neked, akkor bocs, de ebből semmi, tehát bennem semmi gond nincs ezzel, tehát én nagyon szeretlek téged. És akkor megnyugodott, hogy nem haragszom rá, nem akarom őt kicsinálni, nem akarok semmi rosszat ellene, szóval átöleltük egymást, mentünk tovább. Tehát vannak ilyen konfliktusok, tudod, hogy kialakul, és nem tudod, hogy mi a baj. De ezeket érdemes megbeszélni, mert amikor meg tudjuk beszélni a konfliktusokat, akkor kiderül, hogy ja, hát ez nem is baj. Tehát ez nem arról szól, amiről én gondolkodtam. Ha nem beszéljük meg ezeket a kisebb konfliktusokat már, akkor mi történik? Az emberek elkezdenek kombinálni, most akár ebben az esetben, a lelkész haragszik rám. A lelkész nem köszön nekem. A lelkész biztos azt gondolja rólam, hogy ezért én ezt gondolom róla, hogy ezért ő olyan ember, hogy, és akkor úgy megy tovább, és egy darabig csak ez a gondolataiban van, egy idő után elkezdi mondani valakinek, utána azok is mondják másnak, és akkora probléma és akkora háború lesz belőle, ami hát a kezdetekhez képest óriási, pedig semmiről nem beszélünk, nincs is baj. Tehát ezek a konfliktusok nagyon sokszor keletkeznek, és valahol robbannak. Isten azért alapvetően tudja azt, hogy az ember nem nagyon szereti a konfliktusokat. Van egy különlegesség, amit a Bibliában találtam, a 2 Mózes 13-17-ben van leírva. Azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten kihozza a népet Egyiptomból, a zsidó népet a rabszolgaságból, és vezeti őket az ígéret földje felé, akkor ezt mondja Isten, hogy amikor elbocsátotta a fáraó a népet, ez a 2 Mózes 13-17, ha valaki kikeresi, amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, tehát az Egyiptom és az ígéret földje elég közel voltak egymáshoz, csak át kellett volna menni a filiszteusoknak az országán, és azt mondja Isten, hogy nem ezen a rövid úton vezetem őket, hanem egy hosszabb úton a sivatagon keresztül. Miért? Mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, a harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Vagyis, ha konfliktus tapasztal, akkor inkább megfordul, és azt mondja, hogy hátra harc. Tehát Isten tudja azt, hogy utálod a konfliktusokat. Tudja azt, hogy nem szeretsz harcolni. Persze vannak olyan emberek, akik élvezik, hogy minél nagyobb feszültség van körülöttük, mert akkor tudják uralni a helyzetet, de ez nem biztos, hogy normális dolog. Tehát Isten alapvetően tudja azt, hogy nem szereted a konfliktusokat, és a zsidókról is tudta ezt, és azt mondta, inkább egy hosszabb úton vezetem őket, mert hogyha egy ilyen fegyveres konfliktus ki fog alakulni így a szabadság után rögtön, akkor megijednek és visszafordulnak. Tehát Isten egy bölcs Isten, aki sokszor toppítja a dolgokat, és vigyáz ránk, hogy olyan konfliktusokat éljünk át csak, amit fel tudunk dolgozni, és meg tudunk emészteni. A következő dián látjuk azt, hogy a konfliktusok kezelésében van egy óriási dilemma mindig, amit el kell döntened. Valakivel van egy feszült helyzet. Ebben a feszült helyzetben el kell dönteni, hogy ha megmondom neki a véleményemet, hogy márpedig ezt így nem lehet, vagy márpedig ez így nem jó, akkor ez lehet, hogy sérteni fogja a kapcsolatunkat. És mindig el kell dönteni azt, hogy mi a fontosabb, a kapcsolatom a fontosabb, és inkább befogom a számot, és megbocsájtok neki, nem foglalkozok vele, és megyünk tovább. Vagy pedig megmondom neki az igazamat, mert azok az értékek, vagy azok a célok, amik ott vannak bennem, azt mondja, hogy nagyon fontos, és ezt nem fogom szó nélkül hagyni, de ennek a következménye az lett, hogy ő megharagszik rám. Mert megmondom neki, és azt mondja, mit képzelsz. Szerintem mind a kettő helyzetben voltunk már, és mind a kettő lehet Istentől, valamikor meg kell mondani, és ha megharagszik, az Úr áldja meg. Ez van. Van, amikor viszont Isten arra indít téged, hogy van egy konfliktus helyzet, egy nehéz, zűrös helyzet valakivel, és azt mondja Isten, bocsáss meg ennek az embernek az összes bűnét, nyelj egy nagyot, felejtsd el az egészet, és menjél tovább, és ne mondj neki semmit. Vagy ha legközelebb találkozol vele, akkor öleld át, és mondd azt neki, hogy szeretlek. Tehát, hogy a kapcsolat az sokkal erősebb legyen, mint az a sértettség, vagy az a probléma, ami benned van. Hogy mikor melyiket kell használni, hogy a céljaimat, vagy az értékrendjeimet képviseljem, vagy a kapcsolatot védjem, hát erre nincs szabály. Én nem tudok erre szabályt mondani, ehhez kell Istennel jó kapcsolatban lenni, és az Úr vezet téged. És néha megmutatja, hogy most nyisd ki a szállat, és legyél kemény, és utána öleld át, és szeresd, legfeljebb ő nem szeret, ha így reagál rá, van amikor meg az ellenkezője. Tehát ez egy nagy dilemma, amit mindig folyamatosan hát mérlegelni kell. Nekem az életemben az egyik legnehezebb ilyen dilemma az akkor volt, sok évvel ezelőtt, amikor több héten keresztül külföldön voltam, és mire visszamentem a gyülekezetbe, hát egy ilyen, hogy is mondjam, igazán nem kívánt helyzet várt engem, amit valahogy rendezni kellett. És ahogy próbáltam fölmérni a helyzetet, hogy mi is történt, kiderült, hogy az egy embernek a bűne, vagy tehát egy valaki gerjeszti a feszültség, ráadásul ez egy vezető volt. És ott görcsöltem sokáig, ott imádkoztam, és mit csináljak, Uram? És menjek el hozzá, mondjam meg neki, hogy figyelj, ezt egyszerűen nem csinálhatod, és akkor számíts csak arra, hogy össze fogunk veszni, vagy valami baj lesz vele, vagy pedig befogom a számat, és nem csinálok semmit, és elfelejtem az egészet, de úgy éreztem, hogy ezt még nem tudom megtenni, mert ez nem a kettőnk problémája, hanem egy gyülekezetnek a problémája, több száz ember erről beszél, hát valamit csinálni kéne vele. És hetekig ott görcsöltem, beütöttem, imádkoztam, Uram, mit csináljak, mondjam, nem mondjam, egyik nap úgy voltam vele, hogy megyek, és mondom, és fölveszem a telefont, és fölhívom, hogy találkozzunk, aztán nem, csak nem mondok neki semmit, majd az Úr megoldja. Ebbe így állandóan vívódtam, hogy mit kell tennem, és aztán végén elmentem, és csak beszélgettem velem, úgy éreztem, hogy ez a megoldás. Hát megmondom őszintén, nem életem egyik legnehezebb beszélgetése volt, és utána, ami történt, az nem volt nagyon kellemes a számomra, mert tulajdonképpen azt éltem át, hogy a kapcsolatunkban egy olyan óriási sebb keletkezett, amit nehezen lehetett később begyógyítani. Tehát vannak ilyen helyzetek, de itt mindig mérlegelni kell, hogy mi az Istennek az akarata, és mikor mit kell tenni. Na, menjünk tovább. Péter apostol ebben a szakaszban, amit leír, a 10., 11. és a 12. verset, hogyha megnézitek, akkor ebben a szakaszban idézi Dávidnak az egyik zsoltárát. Tehát ez a szakasz, amit itt látunk az 1 Péter 3, 10-12-ben, ez Dávidnak az egyik zsoltára, ráadásul a 34. zsoltára, amit tulajdonképpen szó szerint idéz. Egy ilyen konfliktuskezelő megoldás, így hangzik tehát, hogy aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és fül az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Tehát ez Dávidnak a kijelentése volt, és Péter apostol a zsoltárokból átveszi ezt. Mikor írja Dávid a 34. zsoltárt? Elárulom nektek, nagyon érdekes lesz. Igen, Saullal való erős konfliktus helyzet. Saul az Izrael királya, aki hát elég komoly konfliktusba kerül az Istennel, mert nem engedelmeskedik Istennek, és ezért Isten megvonja az áldásait Saultól, és Dávidot, a fiatal gyereket, fölkenik királyá. Van egy hivatalban lévő király, aki a trónon ül, akire azt mondja Isten, hogy nem sokáig leszel már itt, tehát te itt el fogsz tűnni innen, mert olyan dolgokat művelsz, amit már nem lehet tolerálni. Tehát az Isten és Dávid közötti konfliktust Isten nem tudja szó nélkül hagyni, és azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mi a véleményed, de ez ennek vége. A másik oldalon meg Dávidot hozza Isten fel, fölkenik királyá egy fiatal fiúként, és tulajdonképpen viszont királyi pozícióba nem kerül, hanem egy ilyen üldözött kategóriába kerül, hogy Saul állandóan kergeti, meg akarja gyilkolni, bármilyen jót tesz Dávid, újra gonosz módon válaszol rá, és ennek a Dávid és Saul konfliktusának az eredménye az lesz, hogy Dávidnak, hát hogy is mondjam, diszidálni kell. Elhagyja az országot is, mert annyira úgy érzi, hogy az élete veszélyben van. Ha a Bibliában az Ószövetséghez lapozunk, akkor Sámuel első könyvét nézzük meg. Sámuel első könyvének a 21. részében van leírva ez a történet, tehát amikor a Dávid és Saul konfliktusa olyan méreteket ölt, hogy Dávid az életét látja veszélyeztetve, akkor elmenekül az országból, és átmegy a filiszteusoknak az országába, és Sámuel 21:12-ben ezt olvassuk, hogy miután Dávid oda menekül a filiszteusokhoz, Ákisnak ezt mondják az udvari emberei, vagyis annak a városnak a királyának, ahova menekült, hiszen ez a Dávid az ország királya. Tehát fölismerik az emberek, hogy itt van Dávid, az az ember, akit fölkentek Izraelbe királynak. Igaz, hogy még Saul a király, de hát tudják, hogy azért Dávid lesz az utódja. Szóval róla énekelték a körtáncban. És a filiszteusok ezt nagyon jól tudják, hogy a zsidók hogy énekelték a körtáncot, és ezt énekelték, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Akkor vége volt a háborúnak, akkor az asszonyok, meg a nép, meg mindenki fogadta a visszatérő győztes hadsereget, ugráltak és táncoltak, és mondták ezt, hogy megölt Saul 1000-et, Dávid meg 10 000-et. Hát Saulnak ennél több nem is kellett, és azt mondta, hogy mit képzelnek ezek. Hát, ha csak 1000 ember tulajdonítanak nekem, ennek meg 10 000-et, akkor én nem sokáig leszek király. Tehát ez a feszültség állandóan fönnállt. Tehát, amikor Dávid elmenekül az országból, és oda kerül ebbe a Gát nevű városba, Ákis királyhoz, akkor az emberek följelentik Dávidot a királynál, hogy itt van Dávid, a szomszédország királya, aki 10 000 filiszteust is megölt egyszerre, sőt, Góliátot is ő ölte meg, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy nem sokkal korábban azért egy ilyen izrael-filiszteusi háborúban Góliát elveszítette a csatát Dáviddal szemben. És ezért a Dávid elég veszélyes helyzetbe kerül. Otthon nem maradhat, mert Saul üldözi, elmegy egy idegen országba, ott meg a királlyal kerül szembe, egy olyan királlyal, aki hát hadi állapotban van a saját népével. Dávid hogy oldja meg ezt a konfliktust? Ez egy érdekes konfliktuskezelő megoldás. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, mármint hogy följelentették, félni kezdett nagyon Ákistól, Gát királyától. Ez teljesen normális reakció idáig. És Dávid így oldja meg a helyzetet, és félkegyelműnek tetette magát előttük, és eszelősként viselkedett közöttük. Azt mondja, firkált az ajtószárnyakra. Vagyis a graffiti innen származik. Szóval Dávid bolondnak tetette magát, mintha nem lenne normális, és amikor ott a király előtt, vagy bárhol volt, akkor nem tudom pontosan milyen ecset, vagy toll, vagy mi volt a kezében, de összefirkált az ajtófélfát. Aztán a nyálát pedig a szakállára csurgatta. Biztos szép látvány lehetett Dávidre. Ez egyébként ekkor kb. 20 éves lehetett, tehát nem egy idős ember volt, egy fiatal srác volt. Akkor ezt mondta Ákis az udvar embereknek. Hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? Hát nincs itt elég bolond, ide hozzátok még ezt is, hogy a bolondját járatja előttem. Tehát tulajdonképpen ebben a feszült helyzetben, amikor Dávidnak minden esélye meg lett volna arra, hogy hát ha Saul nem öli meg, akkor itt van a másik király, és azonnal kivégezteti, háborús bűnök miatt, meg minden miatt, tehát meg lett volna az esélye. Ő bolondnak teteti magát, és azt mondja ez a király, hogy hát azért a bolondot csak ne bántsuk már. Ráadásul abban a kultúrában, ha valaki tényleg bolond volt, tehát én értelmi sérült volt, azok ilyen védett kategóriába tartoztak. Tehát azt tartották akkoriban, hogyha egy ilyen értelmileg sérült embert valaki bántott vagy megölt, akkor fölbőszítette az isteneket. Mert ez egy kiszolgáltatott ember, hát senkinek semmi rosszat nem tett, tehát nincs esze, tehát most védjük akkor inkább, mint hogy bántsuk. És amikor látja ez a király, hogy Dávid bolond, akkor azt mondja, hogy hát ő nem az ellenség, ez egy bolond, vigyázzatok inkább rá. És Dávid megmenekül. És nem sokkal később visszatér a saját országába, és megírja a 34. Zsoltárt. És tulajdonképpen ezt idézi Péter apostol, hogy az Isten, ahogy megvédte Dávidot és megszabadította, ennek a következménye egy ilyen Isten dicsőítő Zsoltár. Ezt nem azért mondtam, hogy nektek is ez a konfliktuskezelő megoldás minden esetben eredményes és gyümölcsöző lehet, mert ha bolondnak teteted magad, akkor lehet, hogy egyszer előbb-utóbb bezárnak, és nem lesz eredménye a munkádnak, tessék? Akkor megoldódik a dolog. De ez egy különleges módja a konfliktuskezelésnek. Nézzük meg, hogy mit ajánl Dávid a 34. Zsoltárban, amit Péter is említ. Azt mondja, hogy aki szeretne normális és jó napokat látni, vagyis boldog életet élni, annak az első fontos tanács, hogy óvja a nyelvét a gonosztól. Vagyis a konfliktusainknak az egyik legtöbb problémát okozó része az, hogy olyat mondunk, amit nem kellene. Vagy mondani kéne valamit, és nem mondod. Ez ugyanúgy konfliktust generálhat. Tehát a beszédünkkel nagyon sok problémát tudunk csinálni magunknak is, meg másoknak is, és erre hívja föl Dávid meg Péter is a figyelmet, hogy óvjad a nyelvedet a gonosztól. Tehát nagyon vigyázz arra, hogy mit beszélsz. Aztán a második fontos figyelmeztetés vagy tanács, hogy forduljon el a gonosztól, tehát nem csak a beszédeddel, hanem egyáltalán az életmódoddal, a cselekedeteiddel, minden, ami bűnös, azt tedd félre, és az igazság felé haladjál. És ezt mondja még, hogy cselekedjél jót, és keresse és kövesse a békességet. Tehát amennyiben a szádon uralkodsz, vagyis az Isten lelke uralkodik a beszédeden is, és elfordulsz a gonosztól, inkább jót teszel emberekkel, és inkább a békességet keresed, ez biztosít neked egy minőségileg jobb életet, amikor a konfliktusokból győztesen tudsz kijönni, vagy sokkal kevesebb konfliktussal kell harcolnod, vagy szembenézned. És azt mondja itt alapvetően az ige, hogy ennek az eredménye az, hogyha valaki ezeket a szempontokat figyelembe veszi, hogy az Úr megáldja őt, mert azt mondja, hogy az Úr szeme az igazakon van, és hüle az ő könyörgésükre figyel. Tehát ha valaki össze-vissza beszél, és kárhoztat, és bánt mindenkit, akkor ne számítson arra, hogy az Isten megáldja őt, mert hát egy bűnös magatartást, egy bűnös beszédet, vagy bűnös gyakorlatokat Isten tud megáldani, abból meg kell térni. Ha viszont valaki alapvetően tiszta a beszéde, a gondolkodása, inkább jót tesz, inkább szeret másokat, mint hogy bántson másokat, lehet, hogy ebből is nehéz helyzetek lesznek, de az Isten legalább megáldja őket. Tehát azért nem mindegy, hogy amikor egy konfliktus helyzetben vagy, az Isten is veled van ebben a konfliktusban, vagy az Isten a másik oldalon van. Ez azért nem mindegy. És ezt érdemes mindig mérlegelni, hogy az Isten hol áll ezekben a helyzetekben. Na, menjünk tovább. Péter tovább folytatja, és ebben az ige szakaszban, itt a 13-tól a 17. versig, arról beszél, hogy alapvetően, hogyha te egy tiszta, becsületes és szent életet élsz, akkor ez egy minőségileg jobb életet biztosít neked. De lehet, hogy bizonyos konfliktusok azért keletkeznek az életedben, mert te szent vagy. Mert te tiszta vagy. Mert te becsületes vagy. Ha mindenki hazudik, és te nem hazudsz, ha mindenki lop, és te nem lopsz, ha mindenki, mit tudom én, kedves, körülötted, és te nem vagy, tehát hogyha te más vagy, mint a többi, mindegy, hogy mit csinálsz, nagyon sokszor konfliktusba kerülsz a többiekkel, meg kilógsz a sorból. És azt mondja Péter apostol, hogy amennyiben ilyen helyzetbe kerülsz, és már pedig ilyen helyzetek vannak. Tehát az, hogy neked szent és tiszta az életed, te Isten követette, becsületes vagy, ez azért nem fog téged fölmenteni minden konfliktus elől, sőt, néhány konfliktus ezért fog bekövetkezni az életedbe. És arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes itt is mérlegelni, hogy ha te egy konfliktusba kerülsz, akkor kérdés, hogy neked van igazad, vagy nem. Ha neked van igazad, és te egy tiszta ember vagy, akkor Isten a konfliktusokban veled van. Lehet, hogy szenvedned kell, lehet, hogy nehézségeken mész keresztül, de az Isten mégis veled van. És azt mondja, hogy jobb úgy szenvedni, hogy tudod, hogy igazad van, mint úgy szenvedni, hogy bűnös vagy. Egyetértünk ezzel? Ez könnyű egyébként így kimondani. De amikor igazad van, és tudod, hogy te az Isten embere vagy, és tudod, hogy te mindent megtettél, és már a 1001. lépést is megtetted, azon túl, amit meg kellett volna tenni, és mégis neked kell szenvedni, akkor nehéz azt mondani, halleluja, de jó, hogy velem van az Úr. Igaz? És mégis bántanak, és pont azért bántanak, mert te becsületes vagy. Pont azért bántanak, mert te vagy az Isten embere. Ez azért nem olyan könnyű. De mégis azt mondja Péter apostol, hogy az ilyen típusú konfliktusban ne felejtsd el, hogy az Isten veled van, és azt mondja, hogy ne ijedj meg, és ne is rettegj. Általában a konfliktus helyzetek, ha nem oldódnak meg gyorsan, ennek az eredménye mindig az, hogy elkezdünk félni és rettegni. Vagyis egy ilyen szorongó állapot kezd uralkodni rajtunk, hogy jaj, most akkor mi lesz? Sikerül, nem sikerül, megoldódik, nem oldódik meg, jó lesz, nem lesz, jó, hogy reagálnak emberek rá. És azt mondja, hogy ha igazad van, és te becsületes vagy, és ezért kerültél konfliktusba, akkor ne ijedj meg, és ne rettegj. Miért ne? Mert az Isten veled van. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr az igazakkal van. Tehát bármi is történik, ha Isten veled van, akkor oké. És tovább megy itt Péter, és azt mondja, hogy olvassátok ezt az ige szakaszt, hogy lehet, hogy te egy nehézségben vagy, lehet, hogy egy konfliktusban vagy azért, mert az Isten embere vagy, vagy az Isten lánya, meg az asszonya, vagy szóval mindenkire vonatkozik, nem csak a férfiakra. És ebben a helyzetben egy elnyomásban vagy, mások piszkálnak, neked veszteségeket okoznak, nagyon nehéz az életed, de mégis bízzál abban, hogy az Isten veled van, és azt mondja, hogy legyél szent. Ezt tudjátok, miért fontos felhívás? Mert amikor neked igazad van, és mások bántanak, hát hogy is mondjam, előbb-utóbb el szokott jönni az a pillanat, amikor elszakad a cérna. Igaz? Amikor azt mondom, most már elegem van ebből. És te is úgy fogsz beszélni, ahogy ő beszélt. Vagy te is azt fogod csinálni, ahogy, amit ő csinált. Tehát egy darabig tűrsz, és azt mondod, hogy nem baj, megbocsájtok, szeretem, de egy idő után, na most már elegem van ebből. És azt mondja Isten, hogy legyél szent. Ne szakodjon el a cérna. Miért? Mert az Isten veled van. Vagy amikor már nagyon, nagyon ott van a helyzet, hogy most szakadni fog, akkor imádkozz, és Isten megtart téged. A másik fontos figyelmeztetés Péter részéről, nem csak az, hogy legyél szent, hanem azt mondja, hogy képviseld Krisztust. Azt mondja, szeliden és tisztelettudóan képviseld Jézust. Szeliden és tisztelettudóan. Tehát akkor is, amikor téged piszkálnak, akkor is, amikor téged bántanak. Ezt azért mondja, mert akkor egy ilyen kialakuló keresztény üldözés volt. Tehát nem csak az volt a probléma, hogy a szomszéd csúnyán néz rám, és mit gondolhat a szomszéd rólam című konfliktus, hanem alapvetően, mivel valaki keresztény volt, ezért a társadalom ki akarta lökni magából, mindenféle szankciók kezdtek erősödni, ami a keresztényekre negatív hatással volt, és hát később ez akár a halálos ítéletét is jelentette valakinek, ha keresztény volt. És ebben a helyzetben azt mondja Péter, hogyha te szent vagy, és konfliktusba kerülsz, mert az Isten veled van, ne félj, ne szakadjon el a cél, na maradj is szent, és közben képviseld Krisztust. Vagyis azok, akik piszkálnak téged, vagy az a körülötted lévő társadalom, vagy emberek, akik gátlástalanok és féktelenek, azok felé képviseld Krisztust. Ez azért fontos, mert ha újra magunkra gondolunk, és az emberi mi voltunkra gondolunk, akkor azt mondod, hogy pont neki mondjam el, hogy mi az evangélium, és a mennybe kerüljön, mikor ilyen gondolsz. Hát megérdemli, hogy a pokolba menjen, nem? Most mosolygunk ezen, de amikor benne vagy egy nagyon nehéz helyzetben, akkor lehet, hogy pont ez jut utoljára eszedbe, hogy most képviseld Krisztus felé, hanem inkább azt mondja, hogy hátrahat, és hagyjam az egészet, és megyek valami más irányba. És azt mondja a Biblia, legyél szent, és képviseld Krisztust. Vagyis akár tegyél bizonyságot felé, vagy vezesd őt, és segíts neki, hogy az élete neki is megváltozhasson. Tehát amit mondunk, az legyen egy bizonyságtétel, és azt mondja a Biblia, hogy tisztelettudóan tegyük ezt. Hát ez megint egy elég nehéz dolog, nem? Téged bántanak és piszkálnak, vagy olyan a főnököd, vagy olyan a munkatársi helyzetet, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben vagy, és azt mondja a Biblia, hogy szeresd őket, tiszteld őket, és beszélj nekik Jézusról. Tehát ne csak azt mondd, hogy ha nem tész meg, a pokolba kerül itt mindenki, és engem nem érdekeltek, én úgyis a mennybe megyek, tehát nem így, hanem tisztelettel, szeretettel beszélj neki Krisztusról, de ahogy mondod, az is győzze meg őket. Tehát ne csak az legyen fontos, amit mondasz, mert lehet úgy is mondani az evangéliumot, hogy fölháborodnak az emberek, meg lehet úgy is, hogy sírra fakad valaki, és azt mondja, hogy pont te mondod nekem. Hát én annyi gonoszságot elkövettem ellened, és te meg ennyire szeretsz engem. Tehát értitek a különbséget? Hogy ugyanazt elmondani lehet úgy is, hogy tulajdonképpen eltaszítom az embereket, meg úgy is, hogy az Isten szeretet eléri őket. Nagyon fontos tehát, hogy amikor ilyen konfliktus helyzetben vagyunk. Mi nem vagyunk egy üldöztetett helyzetben, de konfliktus helyzetek vannak, és nehézségek jönnek sorba egymás után, akkor nagyon sok ember azt mondja, hogy én ebben a helyzetben nem tudok most szolgálni az Úrnak. Én már imádkozni se tudok, ma annyira bántanak engem. Hallottatok már ilyet? Én sokszor hallottam emberektől, akkor megkérdeztem, hogy mi bajod van, mert látom, hogy rosszul mennek a dolgaid, tudom én, kiszáll ebből és abból is, nem vállal semmit, és akkor mi a baj? Hát, ha tudnád, hogy nekem mennyi bajom van. Hát, ha tudnád, hogy nekem milyen szomszédom van. Hát, tudnád, hogy milyen főnököm van, hogy milyen a munkahelyi környezetem. Persze, lehet, hogy ez tényleg nagyon rossz, és lehet nagyon szörnyű. De mit mond a Biblia? Legyél szent, és képviseld Krisztust. Hát nem azt jelenti, hogy ha nehéz a helyzet, akkor vonuljunk ki mindenből, és akkor úgy durcáskodjunk, mondjuk Istennek is, hogy ezt nem érdemeltem volna meg, hanem menjünk tovább, mert az Isten ad erőt. Azt mondja a Biblia, és Dávid is ezt mondja, hogy az Úr az igazakkal van. És ez azt jelenti, hogy az Isten megállt bennünket. Na, nézzünk meg néhány esettanulmányt a Bibliából, nem tudom mennyi időnk lesz rá, de egy párat. Még egyet lapozzunk. Kain és Ábel. Ez egy konfliktus helyzet, ami közöttük volt. Segítsetek, most nem akarok csak én beszélni. Mi volt a konfliktus Kain és Ábel között? Tehát mi volt a probléma? Az irítség, mert az egyiknek az áldozata az kedves volt Isten előtt, a másiknak nem. Tehát Kain irigy volt Ábelre. Hogy oldotta meg ezt a konfliktust? Megölte a másikat. Ezzel elő kedves lett az Isten előtt? Az ő áldozata akkor most előre jött. Tehát aki előttem van, azt elnyomom, letaposom, vagy megölöm, és az azt jelenti, hogy én leszek az első? Nem. Azt mondja a Biblia, hogy Isten megítélte ezt az esetet, hogy gyilkos volt, és megbüntette őt. Tehát van ilyen konfliktuskezelő megoldás is, hogy agyonnyomjuk a másikat, megöljük, elpusztítjuk, tönkretesszük, de ezzel te nem előre fogsz haladni, hanem hátra. Tehát ez nem oldja meg a konfliktust. A következő, Jézus Krisztus, amikor elkezdi a földi szolgálatát, akkor kimegy a pusztába bőtölni, és megjelenik az ördög. Ez is egy konfliktus. Itt mi a probléma? Tehát Jézusnak van egy célja, az ördögnek is van egy célja, csak ez a kettő homlok egyenest más. És az volt a kérdés, hogy kinek az ereje és az uralma fog hosszú távon dominálni. Az ördög akarata fog érvényesülni, vagy az Isten akarata fog érvényesülni? Jézus hogy oldotta meg ezt a konfliktust? Mondd hangosan. Az Isten igéjét helyesen értelmezve kimondja. Ezt mondja az Isten igéje, hogy? Pedig az ördög is idézi az Isten igéjét, csak helytelenül. Tehát a konfliktus kezelésnek az egyik módja, amikor az Isten igéjét megérted, és azt kimondod, és megéled. És ennek alapján teszel dolgokat. Ez nagyon sokszor azonnal megoldja a konfliktust. Itt háromszor próbálkozik az ördög, Jézus háromszor ugyanezt a módszert használja, Isten igéjét kimondja. Mi történik? Azt mondja a Biblia, az ördög eltávozott. Föladta. Nézzük a következőt. Két nő megy Salamonhoz. Emlékeztek erre a történetre? Igen, az. Igen, az. Két prostituált nő abban a helyzetben kerül, hogy majdnem egyszerre teherbe esnek és gyereket szülnek. Egy házba laknak, tehát én egy vállalkozásként működtek, nem tudom, tehát egy házba laktak, azt mondja a Biblia, mind a kettő gyereket szült szinte majdnem egy időben, és ennek az eredménye, tehát miután megszületnek a gyerekek, hogy közösen ott próbálják nevelni, és az egyik éjszaka az egyik nő ráfekszik a saját gyerekére, és megfull, hogy meghal ez a gyerek. És aki ezt tette, és rájött arra, hogy meghalt a gyereke, kicseréli gyorsan a másik nőnek a gyerekével, reggel, mikor fölébrednek, akkor az egyik mondja, hogy halleluja, minden rendben van, a másik mondja, hogy a gyerek meg van halva. És amikor megnézi a gyerekét, aki látta, hogy meghalt, akkor azt mondja, ez nem is az én gyerekem. Ránéz a másik, az az én gyerekem. És erre egy óriási konfliktus kialakul, azt mondja, add vissza a gyerekemet, ma az az enyém. Azt mondja, nem, a tiéd meghalt. És elkezdenek veszekedni, és nem tudják ezt a konfliktust megoldani, és mit csinálnak? Elmennek a királyhoz, bejelentkeznek Salamonhoz, fogadóórára, bejelentkeznek, és azt mondja, király, ez a helyzet, most mit csináljunk? Hát ez egy nem könnyű helyzet. Főleg úgy, hogy te nem voltál ott, nem láttad, hogy mi történt, és mindenki mondja a magáét, és Salamonhoz egy ítéletet. Mit mond? Vágjátok ketté ezt a gyereket, amelyik él. Mind a kettő a sajátjának tartja, akkor egyik az egyik felét vigye, a másik felét. Isten áldjon benneteket, jöhet a következő probléma. Tehát Salamon ilyen nagyon egyszerűen megoldja a helyzetet, vagy megoldaná a helyzetet, és erre az anyuka, aki tényleg a gyerek, akkor azt mondja, hogy inkább legyen a másiké, de az én gyerekem ne halljon meg. És erre azt mondja Salamon, na látom, hogy a tiéd. Akkor te vidd el az élő gyereket, a másik még a halott gyerek. Hogy oldódik meg ez a konfliktus? A bölcsesség. Tudjuk Salamonról, hogy isteni bölcsesség volt benne. Lehet, hogy sok bíróság sokáig tárgyalgatna első fokon, másodfokon, harmadfokon és nem tudom, hanyadik fokon. Főleg akkoriban, tehát nem voltak ilyen genetikai vizsgálatok, mert nem tudom, milyen lehetőségek, hogy azonnal megállapítsák, hogy kikinek a gyereke. Viszont egy isteni bölcsesség azonnal helyre teszi a dolgokat, és megoldódik a konfliktus. Azt nem tudjuk, hogy a két nő között mi lett utána, tehát, hogy továbbra is egyházba laktak, meg szerették egymást, hogy utána örök ellenségekké váltak, de egy isteni kijelentés, az Isten bölcsessége nagyon sok konfliktust megold. És te is, meg én is nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy már 300-szor átgondoltad, és nem tudod, hogy mit kell csinálni. Nem tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy kinek van igaza. És ha Isten nem ad egy kijelentést, mint ekkor itt Salamonnak, akkor nem tudod, hogy merre kell tovább menni. Nagyon sokszor az emberi ítélőképesség, az emberi tudás, vagy az emberi megoldó képlet, az kevés ahhoz, hogy megoldjunk bizonyos problémákat. Kell az isteni kijelentés. És amikor ez jön, akkor megoldódnak konfliktusok. Nézzünk meg még egyet. Jézus, amikor a katonák elfogják, és beviszik a vének elé, meg a főpap elé, meg aztán később átviszik Herodeshez, akkor egy konfliktus van, tehát el akarják ítélni Jézust, aki egyébként nem bűnös. Jézus hogy oldja meg ezt a konfliktust? Ebben igazad van, de itt másról van szó, ott az Pilátusnál mondja ezt. Direkt azért vettem ki, segítek jó, mert nem könnyű a kérdésem. Először a vének meg a főpap elé odaviszik, ott van egy csomó csőcselék, ott kiabálnak, mindenféle gonoszságot mondanak, meg hamis vádakkal illetik, és amikor megszólalnak a zsidó vének, hogy na Jézus, mit mondasz ezekre a vádakra? Akkor mit mond Jézus? Semmit. Csak úgy áll és hallgat. Biztos gondolkodik valamin, vagy egyszerűen nem foglalkozik a helyzettel. Ezek ott tombolnak, és na akkor mondd meg, hogy mi lesz, és akkor most amit mondasz, akkor az alapján elítélünk, hogy mit csinálunk, fölmentünk, és egy szót nem szól. És nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondják, hogy akkor el kell vinni Pilátus, utána elküldi Herodeshez. Herodes meg egy, hát most nagyon finoman szóval is egy bolond ember volt, tehát nem biztos, hogy minden kerek a helyén volt. Alig várta már, hogy jöjjön Jézus. Azt mondta, hogy na végre ide jön Jézus, majd biztos egy-két csodát csinál, itt az egész udvartartást odarendelte, biztos lesz valami műsor, ha már itt lesz Jézus. És hát tudja, hogy a királyhoz jön. Olvassátok el a történetet, meg Herodesről, hogyha tudunk háttér információt, hogy nem volt normális teljesen. És ebben a lázban ég a palota, hogy jön Jézus, és akkor majd csinálunk valami cirkuszt itt. És oda megy, és akkor Herodes meg a többiek ott provokálják, és mit csinál Jézus? Kisenyítja a száját. Egy szót nem szól. Hát ez is egy érdekes konfliktuskezelő megoldás. Néha, ha nem nyitod ki a szádat és csöndbe vagy, akkor lehet, hogy sok minden megoldódik. Persze itt nyilván másról van szó, tehát ez nem azt jelenti, hogy Jézust fölmentették utána, de ott nem tudtak vele semmit kezdeni. Csupán azért, mert csöndbe volt. Mert nem volt itt az ideje a beszédnek. Van, amikor hallgatni kell, és nem kell foglalkozni azzal, hogy ezt mit mond, az hogy gondolkodik, meg mivel vádolnak, egyszerűen nem érdekel. Ez azért óriási lelki erő kell. Következő. Mária és Márta. Két testvér. Az történik velük, hogy Jézus meglátogatja őket, és hát mivel ilyen nagy vendég érkezik hozzájuk Jézus, ezért hát mind a kettő tulajdonképpen azonnal rástartol valamire. Máriáról azt tudjuk, hogy oda megy Jézushoz, leülvel, és akkor na végre itt van Jézus nálam, hát olyan ritkán van arra lehetőség, hogy egy jót beszélgessünk. És Mária elkezd beszélgetni Jézussal, Isten országáról. Márta meg úgy gondolkodik, hogy na végre itt van Jézus, hát akkor egy nagyszerű vendéglátást kell bemutatnunk. Evés, ivás, és egy kis baleset történt, de evés, ivás és vendéglátás, és Márta elkezd keményen dolgozni. Csak aztán elkezd közben gondolkodni, hogy oké, én dolgozok, főzöm a ebédet vagy a vacsorát, vendégül akarom látni Jézust, és a testvérem meg ott beszélget vele, és semmit nem segít nekem. És a kettőjük között ez egy konfliktus. Az egyik dolgozik, a másik nem dolgozik. Szokott ilyen konfliktus lenni? Munkahelyen, családban. Egyik mosogat, a másik nem mosogat, az egyik pakol, a másik nem pakol. Gyerekek között szokott ilyen konfliktus lenni. És ez a konfliktus úgy oldódik meg, hogy Márta tulajdonképpen nem bírja tovább, és oda megy, és azt mondja, hogy hát Jézus, azért a tekintély vagy a testvérem, meg az én szemembe is, hát mondd már meg, hogy kinek van igaza. Hát szeretnénk téged megvendégelni, meg méltó módon ellátni. Én dolgozok már mióta, ez még nem segít nekem semmit. És aztán Jézus azt mondja, hogy vannak helyzetek, amikor a prioritások nagyon fontosak. Mert Jézussal nem lehet mindig beszélgetni, és most ő a jobbik részt választotta. Vendéget mindig lehet hívni, meg mindig lehet főzni, meg enni, inni jókat, de nem mindig lehet Jézussal beszélgetni ilyen szinten. És azt mondja Jézus, hogy a Máriának van igaza. Megoldja ezt a konfliktust. Na most haláljak itt meg egy kicsit. Ha Márta nem provokálja ezt az egészet, hogyha ez a feszültség, ami benne van, hogy én dolgozok a testvérem, meg nem csinál semmit, én szorgalmas vagyok, ő meg lusta, tehát ez elkezd kombinálni, és ezt nem mondja ki, és nem akarja, hogy megbeszéljék, ennek mi lesz a később az eredménye? Jól összevesznek, vagy Jézus előtt, vagy utána, amikor elmegy a vendég, addig mosolyog mindenki, amikor becsukja a vendég az ajtót, akkor mit képzelsz, és akkor alig bírtam ezt az egészet, ismerjük ezeket a helyzeteket. Tehát lehet, hogy egy nagy veszekedés lesz belőle, és hogyha kettőjüknek kell megoldani ezt a konfliktust, akkor lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű, mint amikor ott van egy tekintély, vagyis Jézus kimond valamit, hogy ez így vagy úgy van. Ebből azért érdemes megtanulnunk azt, hogy ha gyűlik benned a feszültség valami miatt, vagy valaki miatt, akkor ami kezelhető az állapot, érdemes ezt megbeszélni. Mert ha sokáig nem beszéled meg senkivel, csak belülről, hogy frusztrálod magad, telnek a napok és a hetek, egy idő után akkor át fogsz robbanni, és lehet, hogy nem ott, ahol kéne, hanem valahol máshol, tudjátok, ez a kézigránát effektus, ahol akkor a problémát csinálsz magadnak, amit még nehezebb lesz kezelni. Tehát érdemes oda menni, és azt mondani, hogy figyelj, beszéljük meg, ez valami félreértés, vagy nem tudom, kinek van igaza, tehát tisztázni a dolgokat, amennyire lehet, és akkor úgy menni tovább. És ebben Mártának igaza van, hogy ő tisztázni akar, és sikerül is neki tisztázni. Van még. Pál és Barnabás vitája. Ez is egy érdekes. Tudjuk a történetet? Pál apostol és Barnabás elmegy az első misszió útra, bejárják a Kis-Ázsiát, meg egy nagy területet, hirdetik az evangéliumot, hogy gyülekezetek alakulnak, és aztán azt mondja Barnabás, hogy te Pál, menjünk vissza erre a területre, és látogassuk meg ezeket a gyülekezeteket, hogy hogy vannak, jó mennek a dolgok, vagy nem, segítsünk nekik. Erre Pál azt mondja, persze, nagyon jó, induljunk el, de Barnabás bejelenti, hogy itt van a barátunk Márk, őt is vigyük magunkkal, mert ő is segít nekünk. És erre Pál azt mondja, ha ő jön, akkor én nem megyek. Vagyis azt mondja, nem kell, hogy velünk jöjjön, mert a múltkor is, amikor velünk jött, félúton hazament, mert nem bírta a strapát. Most megint elvisztük, és csak probléma van vele. Hát inkább menjünk csak ketten. És azt mondja a Biblia, hogy ebből egy olyan feszültség, egy olyan konfliktus alakult ki közöttük, hogy végül az lett a megoldás, hogy Pál elment Szilásszal, egy másik munkatársat választott, és elment, került egy nagy kört. Barnabás viszont maga mellé vette Márkot, és elmentek a másik irányba. Ez jó megoldás. Néha vannak ilyen helyzetek, erről a Biblia nem nyilatkozik, hogy ez most jó vagy rossz, ez volt, de azt tudjuk, hogy Pál alapvetően nem haragudott Márkra. Tehát nem egy ilyen gyűlölet volt benne, hanem egy egész más koncepció volt a fejében, hogy mit jelent misszió útra menni, vagy ki alkalmas erre, és ki nem. Tehát itt nem a személyek közötti harag vagy indulat volt, hanem alapvetően, hogy most ez a jó, vagy az a jó egy misszió útnál, vagy hányan vagyunk, vagy milyen emberek jöjjenek velünk. És itt úgy tűnt, hogy mivel külön váltak, ezért mind a kettő eredményes tudott lenni, és később, ha olvassuk az abcsát, meg a páli leveleket, akkor azért Pál Márkról, vagyis Jánosról mindig pozitívan nyilatkozik. Tehát nem azt mondja, hogy na emlékeztek az a valaki, aki nem jött velünk, az... tehát soha nem mond rosszat róla, az Isten emberének tartja, az Isten szolgájának tartja, csak akkor ő úgy ítélte meg, hogy ennek semmi értelme, hogy most együtt csináljuk ezt. Azért azt kell mondani, nem biztos, hogy ezt kell követni mindig, tehát nincsenek alapszabályok, hogy így vagy úgy, hanem nagyon színes a paletta, de néha érdemes kimondani azt, hogy valakivel könnyű együtt dolgozni, valakivel meg könnyebb azt, hogy na csináld inkább azt, én meg ezt, és imádkozunk egymásért, csak ne idegesítjük egymást. Előfordulhat ilyen is. Van még egy. József és testvérei. Józsefnél tudjuk, hogy ő egy kisgyerek volt, testvérei között a legkisebb, akit az idősebb testvérei nem nagyon szívleltek. Mert az apuka kivételezett vele, ő volt a kedvenc, ő szép ruhát kapott, neki megsimogatták a buksi fejét, és ő volt az aranyos, meg a kedvenc. Az összes többi menjen dolgozni, legeltessék a bárányokat, meg intézzék a dolgokat, a kicsi meg apuka kedvenceként élvezte az életet. És ennek a konfliktusnak az lett végül is az eredménye, hogy a testvéreknél elszakad a cérna, tehát nem tudnak szentek maradni, nem tudják képviselni feléjük az Isten kegyelmét, József felé, és eladják rabszolgának. Hát erre túl sok jót nem tudunk mondani, hogy ez egy ilyen konfliktuskezelő megoldás, hogyha valakivel nem tudsz kijönni, akkor add el rabszolgának, egy kis bevétel is lesz belőle legalább. De akkor ők ezt teszik. Nem biztos, hogy jól teszik, de azt kell látnunk, hogyha elolvassuk Józsefnek az egész élettörténetét, mivel József azért jó gyerekként elkövetett hibákat, de alapvetően az Isten kiválasztott embere, hisz az Istenben és engedi, hogy az Isten vezessen. Ez a tragikum, ami történik vele, ez is az Isten eszköze lesz abban, hogy ő utána nagyon nagy lesz. És ő lesz később az, aki a testvérei felé szolgál, és megmenti őket az éhhaláltól, meg az egész családját. Ezért, amikor elolvastam ezt a történetet, nekem azt mondta Isten, hogy lehet, hogy lesznek a te életedben is, meg az én életemben is olyan helyzetek, amikor másoknak a bocsánat, hülyesége, gonoszsága, meg át nem gondolt dolgai, vagy egyáltalán az, hogy elegem van belőled, és akkor el akarnak csöpörni, de ha te az Isten embere vagy, előbb-utóbb Isten téged fölemel. És lehet, hogy magasabbra, mint aki téged eladott, vagy aki beledob a kútba, vagy aki el akar téged nyomni. Azt mondja Dávid is, hogy az Úr az igazak mellett van. Tehát a konfliktusokban azért nem mindegy, hogy az Isten oldalán állunk, vagy a másik oldalán. Van még? Hát igen, ez a konfliktusról ma beszéltünk, Jézus bevonul Jeruzsálembe, és a farizeusok egyből csinálják a feszültséget. Befejezésül nézzünk meg néhány konfliktuskezelő megoldást, ami a Bibliában látunk. Nézzük meg az elsőt. Ez így hangzik, hogy a gonoszt jóval győzd meg. Róma 12.21 azt mondja, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd a rosszat jóval. Amikor konfliktus helyzetbe kerülsz, és te vagy az igaz ember, vagy te vagy a becsületes, és a másik támad, akkor az azt jelenti, hogy a gonosz le akar téged győzni. De azt mondja az ige, hogy te a jóval győzd le a gonoszt. Hát legyél szent, ne ugyanazokat az eszközöket válaszd, amit ő választ. Ha te Krisztus embere vagy, akkor ne a világi eszközökkel próbálj elérni eredményeket, meg célokat. Tehát ez a bemártjuk, kicsináljuk, megalázzuk, rágalmazzuk. Tehát ami most így a közéletben is megy, hogy valakit kinéznek, na most ő az áldozat, akkor bemártjuk. Tehát hogy ezeket nem szabad alkalmazni. Dávid is megtanulja ezt a konfliktuskezelő megoldást, hogy a gonoszt jóval kell legyőzni. Dávidnak többször van lehetősége Saul királyt megölni. Pedig már Dávid a király, ő a felkent, ő az Isten embere, Saulnak megy lefele folyamatosan a tekintélye. Mégis azt mondja Dávid, hogy mivel az Isten kente fel őt, és még mindig ő ül a királyi székbe, ezért én egy ujjamat sem mozdítom azért, hogy bántsam őt. Ő viszont folyamatosan mozgatja nem csak az ujját, az egész apparátust, hogy kiírtsa Dávidot, de azt mondja Dávid, én egy ujjamat sem fogom megmozdítani. A gonoszt jóval lehet meggyőzni. A másik. Kard által vész ki, kardot ragad. Ez Jézusnak a figyelmeztetése. Akkor, amikor a katonák elfogják Jézust, és Péter elkezdett hősködni, előveszi a kardját, és rendet akar csinálni. Ezt a konfliktust meg akarja úgy oldani, hogy majd ő egyedül római katonákat helyre teszi, vagy legyilkolja, vagy nem tudom mit akartott, és megmenti Jézust. Csak az a baj, hogy értitek, Péter nem tudja megmenteni Jézust, tehát Jézus a megmentő, Jézus fogja megmenteni Pétert. És erre azt mondja Jézus, hogy aki kardot ragad, az kard által fog elveszni. Vagyis aki elkezd ész nélkül hősködni, olyan dolgok belemegy, ami nem szabad, hogy belemenjen, az a vesztét fogja okozni neki. Az előbb már beszéltünk arról, hogy a nyelvünkkel mennyi kárt tudunk csinálni. Napjainkban azért általában nem az a normális megoldás, hogy van egy konfliktus, előveszem a kardomat, és neki megyek a másiknak, vagy előveszem a pisztolyomat, és neki megyek a másiknak. Persze vannak ilyenek is, de ez a kivétel. Általában, amikor kardot ragad valaki, és neki megy a másiknak, és tönkre akarja tenni a másikat, a legegyszerűbb módja a beszéddel lehet. Igaz? Ez a kéznél van, vagy ott van, azonnal tudod használni, nagyon nagy kárt lehet vele csinálni. És amikor azt mondja Jézus, hogy kard által vész ki, kardot ragad, akkor ne felejtsük el, hogyha olyan dolgokról beszélsz, ami nem igaz. Ha olyan eszközöket használsz a szavaiddal, ami nem az Isten eszköze, akkor lehet, hogy te a saját vermedet fogod megásni, és bele fogsz esni. Mint ahogy Péter se ért el semmit vele, hogy ott hősködött. Azt mondja a Biblia 1 Péter 3.9-ben, hogy áldást kell mondanunk. Tehát valaki piszkál, bánt és provokál téged, akkor mit csinálj? Az Úr áldja meg. És nem csak úgy kimondani, mert ez oké, de úgy belülről. Tényleg Isten áldja meg. Mert ha Isten megáldja, akkor meg fog változni az élete. Jézus azt tanította, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket Máté 5-ben. Egy beszédben. Mit kell csinálni a gonosz emberekkel? Imádkozni értük. Imalistádon van egy-két ilyen ember, aki iszonyatosan nehéz elviselni, nagyon unszimpatikus neked, most mindegy, hogy ki az, közel van hozzád, vagy távol van tőled, hogy most ez, tudom, valami vezető, vagy munkatársad, és akkor imádkozol érte folyamatosan. És Isten áldja meg. Ez egy konfliktus kezelő megoldás, amit a Biblia ajánl. És hogyha valaki ezt gyakorolja, sok győzelmet fog átélni. Pál apostol azt mondja, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Mi lenne az, ami természetes? Ő átkoz engem, én is átkozom őt. Ahogy ő, úgy én is. De Pál apostol azt mondja, nem, ne úgy, ahogy ő. Ő átkozta meg áldjad. 1 Korintus 4.12-ben szintén Pál mondja, amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk. Ez úgy nem, emberileg nem normális, meg természetes. Gyaláznak, és mi áldást mondunk, piszkálnak, és mi tűrjük. Miért? Mert nem szakad el a cérna. Mert az Isten vele van, és ezért tudja ezeket kimondani. A következő. A menekülés az nem mindig gyávaság. Ahogy olvastam az igét, és tanulmányoztam, rájöttem egy fontos megállapításra, ami tulajdonképpen így lehet megfogalmazni. Emlékeztek arra, hogy Ábrahám, amikor Isten elhívja, hogy menjen az ígéret földjére, és azt nekiadja és az utódainak, Ábrahám engedelmes elindul, megérkezik az ígéret földjére, de az ígéret földjén problémák vannak a megélhetéssel. Tehát egzisztenciálisan gondok vannak. Nem annyi pénz jön be, amennyinek kéne, nem úgy szaporodnak az állatok, ahogy kéne, tehát a gazdaság nem működik, zűrök vannak. És mit csinál Ábrahám? Mivel az ígéret földjén nem lehet normálisan megélni, ezért elmegyünk Egyiptomba. Elmegy Egyiptomba, meggazdagszik. Hát alapvetően bukott, tehát most nem akarom az egész történetet, olvassátok majd el. Tehát olyan területre megy és olyan helyzetbe kerül, amit azért nem kíván magának. És aztán szépen megszégyenülve visszavonul, hogy az Isten újra megáldja ott. És egy másik történet, Jézus Krisztus, amikor megszületik, tudjuk, hogy a bölcsek, amikor jönnek, elmennek a királyhoz, bejelentik azt, hogy megszületett a zsidók királya, és szeretnék meglátogatni, hol találják. Erre a király teljesen begyullad, és hát később, mikor kiderül, hogy a bölcsek átjárnak az eszén, és nem mondják meg neki, hogy hol van Jézus, kiírtja a kisgyerekeket. És előtte az angyal megjelenik Jézus szüleinél, Józsefnél és Máriánál, és azt mondja nekik, hogy most azonnal hova menjetek? Egyiptomba. Tűnjetek el innen gyorsan, mert itt olyan zűrös a helyzet az ígéret földjén, a Szent Földön, hogy most nem szabad, hogy itt maradjatok, menjetek el, és majd a szólok, akkor gyertek vissza. Értitek? Ugyanaz történik, mint Ábrahámnál. Zűrös a helyzet, menjünk Egyiptomba. Zűrös a helyzet, menjünk Egyiptomba. Csak az egyik helyen Isten mondja, a másik helyen meg menekülünk. És erre azt mondom, hogy a menekülés nem mindig gyávaság. Ha Isten mondja, hogy állj fel és tűnj el, akkor tűnj el. És menekülj. De ha nem Isten mondja, akkor viszont gyávaságról van szó. Akkor menekülsz úgy, hogy az Isten nem megy veled. És vannak ilyen helyzetek, amikor tényleg Isten mondja, hogy most állj fel és menj. Vagy ezt már nem lehet tovább így, és most radikális változások vannak. Ezek ilyen kritikus helyzetek, de néha ilyen is lehet. Na nézzük meg, azt hiszem, még van kettő, és aztán befejezzük. Nyíltság és határozottság. Nagyon sok konfliktust megold, hogyha ezt a alapelvet követjük. Azt mondja a Biblia, hogy az igenetek legyen igen, és a nemetek nem. Vagyis legyél korrekt. Ígértél valamit? Tartsd be. Nem ígértél? Akkor mondjad azt, hogy nem tudom megvalósítani, kész, és akkor nincs gond. De hogyha igen mondunk, és utána nem csináljuk meg, majd biztos meg lehet, meg számíts rám, de nem tudom, meg utána azért mindig hátravonulunk, meg hátraharcot csinálunk, akkor abból annyi konfliktus és annyi baj lesz. A házasságon belül, a munkahelyeden, a szolgálatodban, mindenütt. Azt mondja az ige, az igenetek legyen igen, és a nemetek nem. Ha azt mondtad, hogy ott vagy, akkor legyél ott. Ha azt mondtad, hogy megcsinálod, akkor csináld meg. Ha azt mondtad, hogy kifizeted, akkor fizess ki. Tehát értitek, hogy mondasz valamit, és egész más a gyakorlat, ebből rengeteg feszültség van. És azt mondja a Biblia, hogy hát ne egy ilyen ember, ilyen hiteltelen ember legyél, hanem hiteles. Következő. Legyél nagyvonalú, van miből adni. Hát miből lehet adni? Alapvetően az Isten kegyelméből, meg a szeretetéből, mert az nem fogy el. Azt mondja Péter 3.8.9-ben a felolvasott szakaszban, végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivatatok el, hogy áldást örököljetek. Honnan van erő, hogy ezt valaki megélje? Hogy mindig egyetértő, együttérző, testvérszerető legyen valaki. Honnan van az, hogy ez mindig működjön? Az együttérzőkről az eredeti szövegben az a szó van itt, ez a szimpatézi, ez, hogy legyél szimpatikus, amikor valaki szörnyű nehézségekben van. Vagyis, ha valaki ott van és nehézségekben van, akkor nem, tűnjünk el innen, mert baj van, hanem legyen szimpatikus az a helyzet, hogy valakinek nehézsége van, és reagálj rá pozitívan. Meg őnek is legyél szimpatikus, viselkedjél úgy, hogy el tudja fogadni a segítséget. Mert ez is megold konfliktusokat. Vagy az alázatosakkal kapcsolatban ez a tapintatos hozzáállás a dolgokhoz. Ha tapintatos tudsz lenni, ha megérzed, hogy mi van mögötte, hogy nem csak így neki menni a dolgoknak, akkor sok konfliktus megoldódik. Legyél nagyvonalú, van miből adni. Ha Istenet neked ad, akkor adjad tovább, és amit tovább adtál, azt Isten majd újra visszaadja neked. Következő, küldetés mindenek előtt. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, és minden kommentár nélkül csak ezt felolvasom, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Vagyis ne foglalkozz senkivel, mondjad azt, amit az Isten mondott. Néha ezt kell csinálni. Mindegy, hogy kinek mi a véleménye, meg jó az idő, alkalmas az idő, vagy nem, mondani kell. És ez oldja meg a konfliktust. Még egyet nézzünk meg. A megbocsájtásnak a győzelme. Talán ez a legfontosabb, és ezt tettem legutoljára. Ha te meg tudsz bocsájtani, rengeteg konfliktus azonnal megoldódik. A megbocsájtásra alapvetően nem a másiknak van szüksége, hanem neked. Ha te megbocsájtasz, te fogsz felszabadulni. Lehet, hogy az a másik nem is tudja, hogy megbocsájtottak neki, de te felszabadulsz, és Isten megáll téged. A megbocsájtást gyakorolni kell, nincs idő a megbocsájtásról való tanításra, de a Biblia világosan beszél arról, hogyha valaki nem bocsájt meg, ha nem tud megbocsájtani, nem akar megbocsájtani, az egy komoly megkötözöttség lesz az életében. Olyan súlyokat és olyan terheket visz, ami kezelhetetlenné válik. És az ördög teljesen tudja manipulálni azokat az embereket, akik nem akarnak megbocsájtani. Úgyhogy ha szabad akarsz lenni, ha neked fontos, hogy boldog legyen az életed, akkor a megbocsájtás egy alaptevékenység. Magad miatt, nem a másik miatt, magad miatt. Persze az másiknak is áldás. Befejezésül egy ige, ami a keresztre irányítja a figyelmet. A legnagyobb konfliktusban, Krisztus és az ördög harcában Jézus Krisztus győzött. Ő meghalt és föltámadt, és azt mondja az ige, hogy ő eltörölte a követelésével a minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, és odaszegezte a keresztfára. Tehát egyrészt Jézus megbocsájtott, te szabad vagy. És azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemséget és hatalmasságukat, nyilvánosan megszégyenítette őket Krisztusban, diadalmaskodott rajtuk. Ezt mondja az Isten igéje, hogy az ördög akármennyi konfliktus gerjeszt az életedbe, meg a körülményeidbe, egy bukott ellenséggel van dolgod. Ezt soha ne felejtsd el. Az ördögöt a saját helyén kell kezelni. Nem kell leértékelni, nem is kell fölértékelni. Az ördög van, konfliktus van, vannak problémák, de soha ne felejtsd el, hogy Jézus győzött az ördög fölött, mindenféle démoni hatalmasságok fölött, és nyilvánosan a szellemi világ nyilvánosság előtt megszégyenítette úgy az ördögöt, hogy az mindenki számára egyértelmű, hogy ki a győztes. Ez a megszégyenítés, ez valahogy úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy régebben, amikor piadesztára állítottak valakit, és akkor na itt a bűnös. És akkor mindenki ott néz, na ő igen, ő volt az, aki tudom én lopott, vagy csalt, vagy valamit csinált. Tulajdonképpen ezt tette az Isten. Kiállította az ördögöt középre, és az te vagy a bűnös, és utána jött az ítélet. Azzal, hogy Jézus meghalt és föltámadt. Úgyhogy kezeljük jól a konfliktusokat, én most ezt befejezem. Isten áldjon meg bennünket, ne féljünk a konfliktusoktól, még akkor is, hogyha először félelmeteseknek tűnnek, de a konfliktusok kezelhetők, vagy rövid távon, vagy hosszú távon, és menjünk azzal haza, hogy a konfliktusokban mindig az Isten oldalán álljál. Ez lehet, hogy nehézséget okoz, lehet, hogy néha győzelmet hoz, de mindig az Isten oldalán álljál, mert az Úr az Isten félőkkel van. Amen.